kezdtük el, ugye ma olvasni, és olvashatjuk folyamatosan, és ezt az evangelizációs heti sorozatot pedig már hetekkel ezelőtt megadta Isten, és kiválasztatott, hogy a Filippi gyülekezet alapításáról legyen szó ezen a héten, és olyan csodálatos pecsét volt ez, hogy ami hetekkel ezelőtt megadatott, pont ma pedig elővehetjük a Filippi levelet a bibliaolvasó kalauz szerint. Tehát ebből megint csak megerősödött ez a szívünkbe, hogy most ezt kell halljuk, most Isten készítette el ezt nekünk, és áldjuk Istent, hogy itt lehetnek a testvérek, hogy az élő közvetítésben ott lehetnek, és később is visszahallgathatják, és hogy hangozhat így az örömhír nekünk. És olyan jó olvasni, akik olvastuk, bizonyosan fölfigyeltünk rá a Filippi levelet, ami már egy olyan gyülekezetet mutat be, ahol már fölépült a gyülekezet szerkezete. Tehát itt Pál éppen megérkezik Filippibe, amit most olvastam, ott pedig már azt láthatjuk, hogy presbiterek vannak, püspök van, diakónusok, és olyan örömmel köszöntötte Pál apostol ezt a gyülekezetet, akik a kezdetektől addig megmaradtak a hitben, és növekedtek, és mindennek a tovább lépéséről beszél aztán Pál apostol a Filippi levélben. Tehát olyan örvendetes így szemlélni ezt a gyülekezetet. A cím, ami megfogalmazódott az evangelizációban, biztos láttuk a plakáton, a világosság a sötétségben fénylik, és alcímként örömhír a szorultságban. Úgy gondolom, mindkettő olyan cím, amely nagyon aktuális ebben a járványos időben, a mi jelenlegi szorultságainkban, a mi jelenlegi nehezeinkben. Úgyhogy olyan jó, hogy hallgatjuk, és olyan jó, hogy Isten így adott nekünk aktuális üzenetet, és kívánom mindannyiunknak, hogy tudjuk ezt tenni egész héten. A sötétség az egyik témája ennek a megfogalmazódott címnek, a világosság a sötétségben fénylik. Úgy gondolom, ahogy elérkezik a november, már nagyon átéljük a sötétségnek a nyomasztó voltát, olyan hamar sötétedik, és aztán ez még csak fokozódik, hiszen egyre hosszabbak lesznek a sötét napok, és egyáltalán nem volt könnyű, és biztos, hogy Istennek a pecsétje és elhívása kellett a testvérek életén, hogy ebben a sötétben elindulni, és hogy itt vannak most is az Isten házába. Tegnap a családommal körülbelül ilyen időben voltunk kint, nem Budapesten, hanem máshol a szabad ég alatt, és már láttuk a csillagokat, és annyira ledöbbentem rajta, hogy már 6 órakor mennyi csillag volt fenn az égen. Hát ez is egy különleges élmény ilyenkor, de azért általában inkább azt érezzük, hogy ez egy nyomasztó dolog, ez a sötétség. És hogyha megnézzük János evangéliumát, János evangéliuma első részét és az ő leveleit is, akkor ő ezt az egész élményt, amit átélünk, hogy sötétség, világosság, hogy egyre hosszabb sötétség, amikor eljön az az időszak, ő ezt átviszi a mi életünkre, a mi lelki életünkre is. Mert azt mondja, hogy ez a sötétség, ez arról beszél, hogy az emberiség van alapvetően sötétségben. Hogy a bűn miatt megsötétedett ez a világ. Hogy a bűn miatt jelen van ez, hogy a sötétség rátelepszik, és rátelepszik ennek aztán a következménye is, a kárhozat valósága a mi életünkre. És hogy ez is igaz, amit az előbb mondtam, hogy fokozódik a sötétség, ez is igaz a világra, hiszen az utolsó időknek egyik jele az a Biblia szerint, hogy fokozódik ez a sötétség. És ebben a valóságban, amit szintén lelkileg átélünk, olyan csodálatos örömhír, és hadd szólaljon meg minél hangsúlyosabban ezen a héten, hogy de eljött a világosság. És úgy gondolom, hogy különösen nagyon várjuk, ahogy jön az advent, a karácsony eljövetelét, amelynek ez az egyik örömhíre, hogy megjelent a világosság a sötétségben, hogy megjelent a világ világossága, a legnagyobb világosság a sötétségben. Sőt, János az evangéliumában ugye így mondja, hogy láttuk az ő dicsőségét. Egyre fokozza ezekkel a szavakkal, hogy nincs ennél nagyobb világosság, de ő eljött Jézus Krisztus személyében. Van világosság, és nem kell a sötétségben lennünk. Éppen ezért ez a felszólítás ennek a hétnek is, és tulajdonképpen minden örömüzenetnek, hogy éljünk a világosságban, hogy Isten minél nagyobb világosságot akar a mi életünkben kiterjeszteni, hogy ahogy én, amikor először befogadtam a szívembe az Úr Jézus Krisztust, körülbelül úgy tapasztaltam meg, hogy Isten fölgyújtott egy kis gyertyát az életemben. És aztán, ahogy elkezdett egyre jobban munkálkodni az életemben, a szívemben, akkor azt éreztem, hogy kapcsolja föl a villanyokat. És ahogy kapcsolta föl, és ahogy egyre több helyre bevilágított az életemben, egyre jobban látszódott, hogy ott is piszkos, meg ott is piszkos, meg ott is pókháló van, mint ahogy az ember fölkapcsolja egy szobában a villanyt, és bizony attól függ, mennyi villanyt kapcsol, látszik, hogy mekkora a rend, vagy mekkora a tisztaság. Nos, ezt a csodálatos munkát végzi Isten a mi szívünkbe, és adja, hogy ezt végezze ezen a héten is. Két gondolatot szeretnék felerősíteni ezen a mai estén. Egyrészt a sötétségről szeretnék szólni a felolvasott ige alapján, másrészt pedig a világosságról, szintén a felolvasott szakasz alapján. Hogyan jelenik meg itt a sötétség ebben a szakaszban? Ahogy mondtam, ugye megjelenik Isten tanítása szerint abban, hogy általában a világban jelen van a bűn, jelen van az Istentől elszakított állapot, a sötétség valóságában. Ha még közelebb megnézzük, akkor ugye egyes bűnökben. És itt most ez a szakasz még közelebb megy, és egy konkrét bűnt hoz elénk, amiben nagyon is jelen van a sötétség, ma is a mi környezetünkben. Ahogy olvastam ezt a szakaszt, Filippiben, amikor Pál apostol megérkezik ebben a városban, rögtön szinte tizedik személyként szembe találkozik ezzel a jövendő mondó lánykával, és benne azzal a sötétséggel, amivel most mi is találkozhatunk ezen az estén. Egy jövendő mondó lányka. Ha szó szerint megnézzük ezt a szót, ami itt szerepel ebben az eredeti szövegben, akkor így is lehet fordítani, hogy a piton szellemű lányka, piton szellem lakott benne. Gondolom nem kell egyikünknek sem magyarázni ezt a kígyó fajtát, és sok írás magyarázó van, aki ezt összeköti azzal, hogy abban az időben voltak olyan pogány templomok, amelyeknek a kígyó volt a jelképe, és ezekben sokszor papnők is szolgáltak, és azokat pedig a kígyó papnőinek nevezték. Hát, hogy vajon Lukács, aki leírja ugye az apostolok cselekedetét, ezekre a pogány szertartásokra akart-e ezzel utalni, ezt nem tudjuk. De minden esetre nagyon kifejező ez a kép, hogyha ugye a bűnbeesés történetére gondolunk, hogy a piton szellemű lányka, ez a szellemiség lakott ebben a lányban. Azt olvassuk, hogy először szembe találkozik vele Pál apostol. Ez a legkifejezőbb valóság, hiszen már másodszor megy Pál apostol az imádság helyére, és éppen szembe jön vele ez a lányka. Aztán egy kis idő múlva pedig így olvassuk, hogy már követi Pál apostolt, de nem változott benne belül még akkor semmi. Elkezdte követni, de ez csak egy külsődleges változás volt. Belül ugyanaz a lélek határozta meg ezt a lányt. És aztán, amikor elkezdi követni Pál apostolt, akkor egyszer csak megszólal, és hangosan elkezdi kiabálni ezt, hogy ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. És ez több napon keresztül kiabálja hangosan Pál apostolék után. Ugye mindannyian mondhatnánk, hogy hát ennél jobb reklám nem kell. Hát micsoda csodálatos dolog, hogy megérkezik egy ismeretlen városba a Pál apostol és a munkatársai, semmit nem tudnak róla, és olyan nagyon nehéz egyáltalán eljutni az emberekhez, és akkor valaki így kihangosítja, hogy ők kicsodák, és kihangosítja az üzenetet is, hiszen amit mond, az helyes, az jó, csak éppen a lelkiség nem jó, ami belül van a szívében. Az nem jó, ahonnan ez fakad. És tulajdonképpen éppen ezért az sem jó, amit tesz. Mert Isten nem így akarja hirdettetni ezt, hanem úgy, ahogy a szolgáink keresztül ezt teszi. Itt egy olyan bűnnel találkozunk, amitől Isten nagyon egyértelműen óvta az övéit, sok helyütt az igében. Hadd olvassam el most újból, bizonyosan sokan ismerjük, de hadd olvassam Mózes 5. kenyvének a 18. részéből az igét, így mondja itt Isten, ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen olyan nálad, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti. Ne legyen jós, se varázslást űző, jelmagyarázó vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozó, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Éppen ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket a népeket, Istened az Úr. Légy fethetetlen, Istened az Úr előtt, mert ezek a népek, amelyeknek a földjét birtokba veszed, varázslókra és jósokra hallgatnak, de neked ezt nem engedi meg, Istened az Úr. Nos, egyértelműen egy olyan dologban van benne ez a jövendő mondó lányka, amire Isten sok helyütt az igében nemet mond. Tiltja az ő népé számára, a sötétség cselekedetei, mondja sok helyütt az ige. És nagyon sokszor át is élik azok az emberek, akik ezekbe belekerülnek, hiszen ma ezek ugyanannyira jelen vannak, akárha csak arra gondolok, hogy hány és hány hetedikes, nyolcadikos általános iskolástól hallottam, hogy elmennek osztálykirándulni, és csak játékból asztalt táncoltatnak, mert hogy ez olyan játékos dolog, és jósolnak, és mi mindent tesznek. Nos, ennek egyik jó megfogalmazása ez a sötétség cselekedetei, mert éppen arra mutat, hogy aztán a sötétségben jön ki legjobban a hatása. Hiszen lelki gondozóként, lelki pásztorként olyan nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy aztán éppen ezek a gyermekek nem tudnak elaludni egy keresztény táborban, mondjuk csak villany mellett, nem tudnak, félnek, hogyha egyedül vannak, de ugyanígy felnőttek is, hány és hány olyan gyülekezeti tag került ide, hogy tele voltak félelmekkel, és amiatt keresték az Istennél a szabadulást, mert előtte olyan dolgokba kerültek bele, olyan cselekedetekbe, olyan ajtókat nyitottak meg, amit Isten megtiltott, de mégis ők valahogy ezekbe belekerültek, és aztán éppen a sötétben érzi az ember, hogy nem tud aludni, hogy félelmei vannak, hogy látomásai vannak, hogy különböző hatásokat tapasztal, és hát ezek nagyon-nagyon itt lévő mai dolgok. Nos, olyan döbbenetes látni, ahogy megfogalmazódik a cím, már mondtam is, a heti alkalmunk címe, örömhír a szorultságban. Látjuk ennek a lánynak az életében is, hogy mennyire szorultságban van. Igaz, hogy hangosan kiált, de többszörös szorultságban van. Hiszen nem tud nem kiáltani, nem tudja nem tenni, amit belülről neki ez a lélek diktál, és ugyanakkor kiszolgáltatott azért is, mert emberek rabszolgaként használják ezt az ő képességét a jóslásra, és abból ők maguknak pénzt szereznek, ahogy olvassuk ebben az igében. És annyira egyértelmű ez is, hogy azt írja ez az ige, hogy egy lányka. Vajon elgondolkoztunk-e már azon, amit az ige megfogalmaz több helyütt is, hogy ezek olyan dolgok, olyan bűnök, amit Isten számon kér a mi életünkben többet iziglen is. Ha megnyitjuk ilyen dolgok előtt, ilyen Istentől elrejtett, Istentől megtiltott dolgok előtt a mi életünket, akkor bizony az nem csak az én életem hatására lehet, hanem még akár a gyermekeim, unokáim életére hatással is. Egy lányka, egy fiatal kislány, akinek valószínűleg azért volt ilyen képessége, mert valamit a szülei vagy a nagyszülei nyitottak meg olyan ajtóként, amit Isten elrejt, és nem akarja, hogy megnyissunk. Hadd mondjak egy személyes élményt is ezzel kapcsolatban. Sok-sok családot ismertem, de a családi környezetünkben is volt közvetlenül egy olyan történet, amikor egy családtagunk, amikor meghalt egy családtagja, ment el halott idézőhöz, és utána, miután megtette ezt a cselekedetet, nem csak az ő életében lettek félelmekkel teli hatásai ennek a cselekedetének, hanem mind a lányának és mind az unokájának az életébe. És aztán ez a család vagy 10 év telt bele, mire egyáltalán kiderültek ezek a dolgok, hogy miért is vannak olyan lelki hatásokban, amikben vannak, és tudtak szabadulást kapni, és kértek szabadulást Jézus Krisztus által, és szabadultak meg ezekből a hatásokból. Itt van jelen ebben az igében ez a démoni háttér, és itt van jelen ebben az igében a világ világossága Pál apostolon keresztül. És olyan csodálatos látni, ahogy megjelenik a világ világossága. Olyan fontos mindezen azért is elgondolkoznunk ezen a mai estén egyrészt, hogy imádkozzunk ezért a világért. Lehet, hogy Isten kegyelméből nem érint ez minket, lehet, hogy kiszabadultunk már ezeknek a hatásaiból. Isten tudja ezt, hogy kivel mi van, hogy van. De egy biztos jelen van ez ma is, itt a mi világunkban. Ajtókat nyithatnak emberek, és ezeket maguktól nem tudják bezárni. Csak a világ világossága tudja leleplezni, és csak is az Úr Jézus tudja bezárni, hogy az ő védelme alatt tudjunk lenni. És ma is ugyanígy van ez, ahogy ebben az igében benne van, ahogy olvashatjuk. Lehet, hogy ez a lányka jó mondatot mondott ott, hiszen azt kiabálta hangosan, hogy itt vannak a magasságos, a dicsőséges Istennek a szolgái. Lehet, hogy jót mond, és mégis a lelkében, a szívében pedig a sátánnak szolgál, egy sátáni lelkiség van ott benne. Bizony ez is jelen van itt a világban, és ezért annyira nagyon fontos mindig megvizsgálnunk, hogy mi van ott a mélyen, hogy mi van egy-egy tanításnak a mélyén, és nem csak azt, hogy mit mond, hanem hogy miből ered, hogy honnan ered. Amikor sokszor szülőkkel beszélgetek, például, hogy egy kicsit gyakorlativá tegyem, olyan nagyon sokszor előjön az, hogy mennyire jó dolog a sport, és mennyire jó a sport, és vigyük sportolni a gyerekeinket. De egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk keleti vallásból és keleti vallás tanításaiból eredő sportokra visszük a gyerekeinket, mert annak van egy lelkiség háttere, vagy pedig másféle sportra. Vagy ugyanígy nagyon jó dolgot mond mondjuk egy Waldorf iskola, mert azt mondja, hogy a gyermekeket ne terheljük nagyon túl, hogy figyeljünk az ő személyes terheltségükre és a személyes haladásukra. Ez mind nagyon-nagyon jó. De ugyanakkor a mélyén az az ember, aki megalapította az antropozófiát, azt a filozófiát, amelyen alapul a Waldorf iskolák, az egyértelműen azt mondja, hogy a spiritizmusból alapult. Sok-sok ilyen példát lehetne mondani, amik mind-mind erről beszélnek, hogy vajon mi van ott a mélyén, mi van ott az alapításnál. És nem csak az a lényeg, hogy mit tanít, mit mond, hanem hogy mi van ott a lényegében, mi van ott a kezdetnél, mi van ott a lelkiségben. És ugyanígy látjuk nagyon sokszor a most keletkező új, különböző karizmatikus eredetű sokszor vallásokat, különböző új mozgalmakat, amelyek nagyon sokszor a zenéjükön keresztül vonzák be a fiatalokat, és sokszor ugyanazt mondják, mint akár azok az egyházak, amelyek évszázadok óta, évezred óta tanítják az Isten igéjét, de aztán mégis ott a mélyen, ott az eredetében, ott a kezdő áldásban, ahogy például elindul egy-egy mozgalom, ott olyan dolgok vannak, amivel egy egész más lelkiséget adtak át, hogyha azt az ember megnézi és megvizsgálja. Tehát itt van jelen mindez, amit itt látunk ebben a történetben. Újból és újból azt kell kérjük, hogy vizsgáljuk meg a lelkeket. Vizsgáljuk meg, hogy mi van ott a gyökérben, hogy beszélgessünk arról, hogy ne csak azt lássuk, hogy valaki mit mond, hanem hogy milyen forrásból ered az, amit mond. És a második téma, amit a testvérek elé szeretnék hozni, tehát a világosság. Mert ez az örömhír ezen a mostani evangelizáción is, hogy a sötétségben megjelenik a világosság. És micsoda sötétség volt ott Filippiben, hiszen azelőtt még nem hangzott ott az evangélium. Micsoda sötétség volt ott, és a környéken, ami tele volt pogány templomokkal és pogány szertartással, és mindennapos volt a jóslás és a varázslás, és minden ehhez hasonló gyakorlat. De abban a sötétségben is megjelenik a világosság, mert Isten minden sötétségből ki tud menteni, és minden sötétségbe be tud világítani az a világosság, amely az övé. Hát ez a legcsodálatosabb, hogy az ő világossága, a világvilágossága, a dicsőségek dicsősége, és ez legyőzi a legnagyobb sötétséget, a korom sötétséget is legyőzi. Ez a legnagyobb örömhír. És olyan csodálatos, hogy Pál apostol viszi a világ világosságát, hogy Pál apostolnak ez a második missziói útja, és tulajdonképpen itt jut el az evangélium, a világ világossága Európába. Ez már az a terület, ami ma Európához számítatik. Tehát ez számunkra is nagyon fontos, és hozzánk közel jövő történet. Egy európai asszony, akin keresztül először eljut a szívhez a világ világossága, és ez ugye itt Lídia, akiről először olvastam a történetben, Lídia, a bíboráros asszony, Lídia, aki pogány létére, mégis ott van a zsidó asszonyok között, Lídia, aki a zsidó asszonyokkal együtt a vízparton gyűlnek össze, hogy imádkozzanak szombaton. Lídia, akinek akkora vágy van a szívébe Isten iránt, hogy ezekhez a zsidó asszonyokhoz csatlakozik. Ebből ugye valószínűleg azt tudjuk meg, hogy nincsen Filippiben zsinagóga, mert hogyha lenne, akkor bizonyosan ott gyűlnének össze. Ugye tudjuk, hogy minimum 10 ember kellett ahhoz, hogy egy kis zsinagógai helyiséget, vagyis 10 férfi kellett ahhoz, hogy egy zsinagógai helyiséget megépíthessenek. Itt asszonyok jelenlétéről, összegyűléséről van szó. De olyan jó látni ezt a Lídiát, akinek vágy van a szívében, hogy csatlakozzon ezekhez az asszonyokhoz. És oda mennek Pál apostolék ezekhez az asszonyokhoz, és ott hirdetik a világ világosságát, hogy nektek, akiknek a szívetek vágyik az Istenre, Jézus Krisztusban találjátok meg ezt. Ő a megígért megváltó, eljött, akit a proféták megígértek, akikre ti vártok, az Ószövetség ígéretei alapján eljött, megadatott, és ő az, akit befogadhattok a szívetekbe. És olyan csodálatos látni ezt az asszonyt, hogy ő példát mutat ennek a többi asszonynak, aki ott van körülötte, hiszen így olvassuk, hogy először Lídia nyitja meg az ő szívét, és miután megnyitja a szívét, megnyitja a házát is az evangélium előtt, és megnyitja a családját is, hiszen megkeresztelkedik ő és háza népe, hogy kik tartoztak bele, ezt nem tudjuk, hiszen özvegyasszony volt, de bizonyosan többen tudjuk róla, hogy egy gazdag asszony lehetett, hiszen bíborárus volt, hiszen kereskedő volt, hiszen sok minden ez alapján rábízatott, tehát voltak szolgái, tehát több mindenkinek is megnyitotta, és példát adott ezen keresztül. És aztán másodszor a világ világossága pedig belevilágított ennek a kis lánykának a szívébe, aki meg volt kötözve, aki szorultságban volt, többszörösen belevilágított a szívébe, hiszen amikor Pál apostol egyértelműen érezte napokon keresztül, hogy ez nem ugyanaz a lélek, hogy nem így akarja hirdettetni Isten az ő evangéliumát, ahogyan ez a lány teszi, hogy nem ugyanaz szól általa, mint aki Pál apostolban, akkor elhangzik ez az egyértelmű parancs szó, amit felolvastam, hogy több napon át, amikor kísérte ez a lányka, parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és az még abban az órában kiment belőle. Végtelenül csodálatos dolog látni és hallani ezt, hogy a világ világossága győz. Jézus Krisztus szabadító ereje győz egy vágyakozó szívű asszony életében, és egy megkötözött szívű lány életében. Győz egy emberileg szabad ember életében, és egy szolga, egy emberileg kiszolgáltatott ember életében. Egy névtelen ember életében, és egy a Bibliában nevén nevezett ember életében. Mindegyikre gondja van Jézus Krisztusnak, és mindegyikhez küldetett az ige, és csak a világ világossága tudja ezt elvégezni az életükben. Az jutott eszembe, hogy olyan csodálatos ez, mint amikor a nap felkel reggel, és bármennyire előtte sötét volt, vagy bármennyire leárnyékol valami is valamit, vagy nagy fák vannak valahol, és árnyékot adnak, a nap előtt nincs akadály. Akkor is győzni fog az ő ereje, az ő fénye, és be fog világítani mindenhova. A nap ragyogását nem lehet visszatartani, a nap fénye győzni fog, és a nap fénye csodálatosan át fog ragyogni. Ugyanezt látjuk itt is, hogy a világ világossága bizonyosan beragyogja az ember életét, és bizonyosan győz a sötétség felett. És a világosság szabadít. Nagyon fontos még befejezésül látni azt, hogy el kell vágni a szálakat. El kell vágni a sötétséghez fonódó szálakat. Mert bizony, ha az ember megnyit valamilyen ajtót, amire Isten azt mondja, hogy ne tedd, akár jóslás, akár varázslás, bármi, amit fölolvastam ugye a Mózes 5. könyvéből, és más helyütt is beszél erről az ige, ezek úgy kapcsolódnak hozzánk, minthogy azt az ember nem tudja magától elvágni, és nem tud magától megszabadulni belőle. Egyedül Isten tudja elvágni ezeket a szálakat. Viszont, hogyha a világ világosságában akarok élni és járni, akkor meg kell nevezni, akkor elé kell vinni az Úrnak, akkor hagyni kell, hogy ezeket ő leleplezze, és el kell vágni ezeket a szálakat. Nem én tudom elvágni, nem ő tudja elvágni, de én azt tudom tenni, hogy oda viszem, és megnevezem, és azt mondom, hogy én ezeket meg akarom tagadni, én nem akarok ezzel közösségbe lenni, nem a sötétségben akarok járni, nem a sötétség cselekedeteiben akarok lenni, hanem a világosságban akarok járni. Mennyire fájdalmas, végtelenül fájdalmas, amikor János evangélista azt mondja, hogy eljött a világosság, eljött, micsoda örömmel kiált fel, de az emberek egy része jobban szerette a sötétséget, és inkább maradt a sötétségben, mintha azt mondaná, hogy az biztos, vagy az már megszokott. De talán ennél még mélyebb, ahogy ő azt megfogalmazza, hogy egyszerűen nem akartak kijönni a világosságra, mert szerették a sötét cselekedeteket. Biztos éltek át a testvérek is olyat már, amikor az ember fölvesz akár az erdőbe, vagy egy kertben egy nagy követ fölemel. És amikor fölemel a nagy követ, akkor látja, hogy alatta tel is tele van bogarakkal, az a nagy kő. Pici, apró vagy nagyobb bogarakkal, akik rettenten szeretik ott a kő alatt azt a nedves, sötét, dohos helyet. És amikor fölemeljük a követ, ugye mi történik? Azonnal szaladnak el mindegyik, és keresi a sötétséget. És nem szeretnek ott kint lenni, pedig mennyire csodálatos dolog kint lenni a napfényen, élvezni a napot, beszívni a D-vitamint, és élvezni azt, hogy teljen meg a szívem, lelkem, tüdőm a nap erejével és a bőröm. És olyan fájdalmas látni, hogy ezek a bogarak, ezek a sötétségben élő bogarak meg menekülnek, mihelyt az ember fölemeli a követ. Hát körülbelül ilyen az az ember is, amelyik nem akar a világosságra jönni, nem akarja, hogy a világosság egyre mélyebben betöltse az életét, hanem azt akarja, hogy a sötétség megmaradjon. Hálát adva és végig gondolva Lídiának itt az életét, és látva ezt a csodálatos szabadulást, amit ez a lányka is átélt, olyan csodálatos látni, hogy beteljesedett az Ézsaiás könyve 42:1-6. Ezzel szeretném befejezni, Ézsaiás könyve 42:1-6 olyan gyönyörűen megfogalmazza ez az ézsaiási profécia, talán 500-600 évvel ezelőtt, mint ahogy Filippiben megtörtént ez a csodálatos szabadulás, ezek a csodálatos szabadulások, így szólt korábban ez a profécia. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze. A füstölgő mécses nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet, és abból növényeket sarjaszt, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet, megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel a népeket, világosságommal a nemzeteket. Olyan csodálatos, hogy beteljesedett ez itt, hiszen Európába lépett az evangélium, a nemzetek felé elküldetett a világosság, ez a csodálatos ószövetségi profécia itt beteljesedett. Adja Isten, hogy a mi szívünkben is beteljesedjen, és adja Isten, hogy növekedjen a világosság. És hiszem és tudom, hogy növekedett ma is, ahogy ezt hallgattuk. Így van. Ámen. Jöjjünk, szeretett testvérek, folytassuk közösen az imádságot. Hálát adunk és magasztalunk, drága Urunk Istenünk, hogy a Te egyik neved, csodálatos neved, amit nekünk kijelentesz, az, hogy Te vagy a világ világossága, aki eljött erre a földre. És dicsőítünk, Urunk, azért, hogy a mi szívünkben is fölragyoghat a világosság, hogy egyre inkább megvilágosítasz bennünket, mint ahogy fölkapcsolja az ember a gyertyafényt, a kicsi lámpát és a nagy lámpát, a nagy égőt, a teljes fényt. Ezt élhetjük át híve emberként, ahogy olvassuk a Te ígédet, és egyre jobban megértjük, ahogy átéljük, hogy Te beragyogod a mi életünket, és egyre jobban megtisztítasz, megmutatod, hogy miből akarsz kihozni, és ahogy egyre nagyobb békességet és egyre nagyobb ismeretet adsz a mi szívünkbe. Dicsőítünk, Urunk, mert nagyon nagy szükségünk van erre. Te látod, mekkora a sötétség ebben a világban. Most is, ahogy hazamegyünk, tapasztaljuk ezt. De nem csak a külső sötétség, sokkal nagyobb a belső sötétség. És sokszor az ember szereti ezt a belső sötétséget, nem akar, nem tud belőle kilépni. Ez a megszokott szereti a bűnt, és egyre mélyebbre süllyed benne. És hadd kérjünk, Urunk, most itt kifejezetten azért a bűnért, amely itt jelen van ebben az igében, a sátáni különböző megkötözöttségek, a varázslás, a jóslás, és annak különböző fajtái, bűnei. Urunk, ha a mi életünkben van ilyen, és ennek a szálait nem vágtuk még el, könyörű, hogy tudjunk erről egy lelkésszel beszélgetni, és tudjuk ezt letenni, és ebben szabadulást kérni és kapni. Nem véletlenül hallottuk most ezt, kérünk, hogy adj ebből teljes szabadulást számunkra, és segíts, hogy tudjuk ezt valakinek tovább adni, akinek erre szüksége van. Kérünk, áld meg a hét további részét, hozz el bennünket, hogy a világosság minél inkább fénylen, általunk bennünk, és kiteljesedjen. Ámen. Az Úr Jézus így tanít minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. János evangéliumából halljuk az áldást. Még egy kis ideig közöttetek van a világosság, mondta az Úr Jézus. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítse titeket. Mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek.